Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, akik itt vagytok a Zoom-on, illetve akik a Facebookon vagy a YouTube-on követik nyomon ennek az Isten tiszteletnek a gondolatait. Mielőtt megnyitnánk Isten igényét, egy rövid imádságban kapcsolódjak az Úrhoz. Mennyei Atyán, hálásan szívünk, hogy tudhatjuk, de nem úgy nem hagytál magunkra, hanem minden pillanatban és minden eseményben ott vagy velünk. Sőt, nem csak eddigi bűneinktől szabadított meg bennünket Jézus, hanem te, ami engedjük ezt neked, ha átadjuk életünket, igenis formálod, alakítod, hogy mindinkább megváltókhoz hasonlítsunk. Kérünk, ilyen értelemben áld meg számunkra ezt a mai igét, amit közben szeretnénk járni, végig gondolni. És mindig mindjárt a te szent lelkeddel. Amen. Nyissuk meg a második korintusi levél 30. fejezeténél a Bibliánkat. Ebben a második korintusi levél 3. fejezetében, az utolsó versekben van szó arról, hogy az Úrnak lelke, ahol van itt a szabadság, sőt, az Úr dicsőségét szemléljük, akkor dicsőségről dicsőségre mi magunk is átadjuk. De hogy jobban értsük, nyilván nem fogom végig elemezni ezeket az ige verseket, de szeretném a 5. verstől olvasni először az igét, hogy képen legyünk a szöveg előzmény tekintetében is. Tehát második Korintusi levél 3. fejezetének 5. versétől olvasom is tekintetében. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ha mi alkalmatos voltunk, az Istentől van, aki alkalmatossá tett minket arra, hogy új szövetség szolgálja legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelemít. Ha pedig a halálnak betűkkel következések szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha a kárpoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicsőítet nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk, és nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét, de megtompultak az ő elvény. Mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Hát ezt az ige szakasz, amikor ismétlen főként a végét szeretnénk megérteni jobban, vagy pontosabban, amikor tanulmányozunk, akkor nyilván először meg kell néznünk, hogy mi is történt ott az Ószövetségben, amire hivatkozik Pál apostol. Tehát először meg fogjuk nézni Mózes és a nép konkrét eseményét, történetét, hogy mi volt ezzel a lepellel a helyzet. Aztán meg fogjuk vizsgálni, hogy Pálnak mi volt a célja ennek a felidézésével. Végül is jó lesz arra figyelnünk, hogy mit jelenthet a lepel a mi életünkben. És a végén pedig mit jelent dicsőségről dicsőségre az Istenre tekintve élni, mit jelent az a gondolat, hogy tekintsünk Jézusra. Itt az utolsó résznél már most az elején hadd jegyezzem meg. Olyan feltűnő a Szentírásban, éppen a napokban került a szemünk elé, mikor feleségemmel együtt tanulmányoztunk egy szakaszt, hogy Énokról, akiről feljegyzi a Biblia, hogy a halál megismerése nélkül elragadtott az Isten elé, Énokról azt jegyzi fel a Szentírás, hogy mivel Istennel járt, ezért ragadtatott el. Nem azt mondja Énokról, mivel már nem követett el bűnt, ezért ragadtatott el. A kettő között nagyon nagy a különbség. És azt láthatjuk bárhol máshol a Szentírásban, hogy sokkal inkább az Istennel járásban kell nekünk a tökéletességre eljutnunk. Mert annak lehet csak a gyümölcse, a bűnöknek való teljes hátrafordítás. De nézzük először magát az eseményt. Tehát, ahogy említettem, Mózes második könyvében a 34. fejezet 29-35. Versében olvashatjuk ezt a szakaszt. Tehát Mózes második könyve 34. fejezetében a 29. verstől olvasom. És lőn, amikor Mózes a Sínai hegyről leszállott, a Mózes kezében volt a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszállott, Mózes nem tudta, hogy az ő orcájának bőre sugárzik, mivel hogy ő vele szólott. Nagyon fontos, itt mindjárt megállok az első versnél. Mózes jött le a hegyről, sugárzott az arca, de erről Mózes nem tudott. Ugyanígy vannak azok, akik valóban az Istennel járás állapotában vannak, megküzdik a napot küzdelmeiket, hogy ebből a kapcsolatból ki ne szakadjanak, ne romoljon, ne lazuljon ez a kapcsolat, mert vannak a maguk lelki küzdelmei. De azok az emberek, akik valóban a megszentelődés útján járnak, ezt nem fogják tudni magukról feltétlenül, hogy ott ők már ott járnak. Gondoljunk például a Kecskék Juhok példázatában, a Juhoknak mondott szózatra a példázatban, Máté Evangélium a 25. fejezetében, amikor azt mondja nekik az Úr, éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, és a többi. És mit mondanak erre az emberek? Mikor van? Tehát az az igazi Krisztusra tekintés, ez az, amikor dicsőségről dicsőségre fejlődik bennünk a jellemünk, amikor tesszük a jól úgy, hogy már szinte hisze se veszünk. Ja, olvasom tovább. És amikor Áron és az Izrael minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orcájának bőre sugárzik, féltek közelíteni hozzá. Mózes pedig megszólítá őket, és Áron és a gyülekezetnek fejei mind hozzá menjenek, és szól a velük Mózes. Azután az Izrael fiai is mind hozzájárultak, és megparancsolá nékik mindazt, amit az Úr elmondott néki a Sínai hegyen. Mikor pedig elvégezte Mózes velük a beszédet, leplett ő orcájára. És mikor Mózes az Úr elébe ment, hogy vele szóljon, levette a leplet, addig, amíg ki nem jött. Fiövén pedig elmondta Izrael fiainak, amit parancsot kapott. Tehát látjuk, hogy Mózes kénytelen volt egy lepellel korrigálni azt a tapasztalatot, amit átélt a tömeg, átélt a nép, hogy még Mózesre se bírtak rátekinteni, még őt sem tudták, az ő látványát sem tudták elviselni. Érdekes egyébként, hiszen az Újszövetség is megjegyzi, Timóteushoz írt levélben, Pál apostol is megjegyzi, hogy egyedül az Istené a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Aztán Mózes második könyvében, egy korábbi fejezetben, a 24. fejezetben is olvasunk egy nagyon érdekes jelenetről. 24. fejezet 9. versétől a 11. szeretném olvasni az igét. Azután felment Mózes és Áron, Nádáb és Abihu, és az Izrael vénei közül 70-en. És látták az Izrael istenét, és annak lábai alatt valami zafír fényű tárgy volt, és olyan tiszta, mint maga az ég. És Izrael fiainak e választottjaira nem bocsálták kezét, jól lehet, látták az Istent. Mindazáltal ettek is, ittak is. Tehát érdekes dolog, hogy ugyanebben a könyvben máshol megjegyzi az Isten, hogy engem ember élve nem láthat. Ugye milyen oka lehetett annak, hogy ezeket a kiválasztottak láthatták az Istent?
Ugye a boldog mondásokban találunk egy ilyen gondolatot, hogy akiknek szívük tiszta, azok meglátják az Istent. Nos hát, mielőtt még a tisztparancsolat adása, meghirdetése megtörtént volna az Isten részéről, Jetró, Mózes apósa meglátogatta az ő vejét és a népet, a vándorló népet, és Jetró a 18. fejezet 21. versében egy nagyon komoly tanácsot ad Mózesnek, akinek rengeteg feladata volt ennek a majdnem 2,5 milliós tömegnek az átvezetésével a pusztán, ezért tanácsolta Jetró, hogy ossza ki a feladatokat. És ezt olvasom a 21. verstől, és szemeiti magad az egész nép közül belék, Isten félő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, és tett közöttük előjárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Tehát egyfelől láthatjuk, hogy a tiszta szívűek megláthatták az Isten, mert ezek az emberek kiválasztott emberek voltak, akik alkalmasak voltak a többiek vezetésére, mert Isten félelmük volt, mert ők az Úrra tekintettek. Ettől persze még mi nyugodtan meghallhatnánk. Gondoljunk csak például jóval később Dániel könyvében, amikor Dániel csak látomásban látja Jézust. Nem úgy, mint most Mózes, hogy egy-egybe találkozott az Úrral, és beszélgetett vele a felhőben, és a többiek is távolról látták. Dániel csak látomásban látta, és majdnem belehalt. Emlékszünk a 10. fejezetben. Még az angyal látványa is teljesen elvette minden elejét, és az angyal bátorítására kezdi el, aztán a párbeszédet. Aztán, hogy is érdekes, tehát látjuk azt is, hogy még a tiszta szív sem elég ahhoz, hogy meglássuk az Istent, hiszen az Isten jelenléte, az Atya jelenléte, és ezért mondja ilyen szigorúan a Szentírás, Timóteushoz itt levélben többek között, hogy az Isten élő ember nem láthatja, mert azonnal meghal. Mert nincs olyan ember a Földön, bármilyen győztes életet is él már, akiben ne lenne bűn. Akiben ne lenne még mindig ott a bűnös természet, a bűnre hajló természet. Itt valami különleges dolognak kellett történni, hogy mégis csak ezek a kiválasztottak láthatták az Urat. Nos, kiderül, hogy Jézus nem csak akkor üresítette meg magát, amikor emberré lett és megszületett Betlehemben, hanem Jézus már egy bizonyos mértékig ekkor meg kellett, hogy üresítse magát. Hogy ezt jobban megértsük, most szeretnék lapozni a Mózes második könyve 33. fejezetéhez, és ott a Mózessel való beszélgetést szeretném olvasni. Miután Mózes kéri az Urat, túl vagyunk már az aranybólyó történeten, és ismét tárgyal Mózes az Úrra, és az Úr azt mondja, hogy el fogom törölni ezt a népet, Mózes a saját üdvösségét kínálja fel, csak ne törölje el ezt a népet. Ez Isten mondja, hogy akkor a te népedet vezess ki te. És erre mondja Mózes a 13. verstől, olvasom a 33. fejezetből, most azért, ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te utadat, hogy ismerjenek meg téged, hogy kedvet találtassék előtted. És gondold meg, hogy elnép a te népet. És mondom, az én orcám menjen én veletek, hogy megnyugtassalak? Mondani ki Mózes, ha te orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te népet kedvet találtunk előtted? Nem arról én, ha velünk jársz, így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől, amely e földnek színén van. Ugye ilyen pontosan fogalmaz Mózes. Ma sok vitára tehet véglegesen pontot ez a kérdés. Ki tartozik az Isten népéhez? Aki Istennel jár. Nem feltétlenül egyház tagság. Sokat jelentett. De nem feltétlenül. Az Istennel járás, az Istenre tekintés, az Isten követése, hogy az ő utait akarja követni. Mondd azért az Úr Mózesnek, megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. És mondtál Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el,
és kiáltam előtted az Úr nevét. Érdekes, hogy ebben a 19. versben az angol fordításban nem a dicsőség szót fordították le angolul, hanem így olvasható az angol Bibliában, és mondd az Úr, megteszem, hogy az én jóságom, az én jóságom a te orcád előtt menjen el, és kiáltam előtted az Úr nevét, és aztán folytatja tovább. És könyörülök azon, aki könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Magyarul azért tesz ilyen ismétlés, szóismétlés és fokozást az Isten ebben az esetben, mert ezzel azt mondja. Nem az, hogy ő személyválogat, mert ilyen nincs. A Bibliában teljesen egyértelmű, hogy aki az Úrhoz fordul, annak bűnbánattal az Úrhoz fordul, annak az Úr megbocsátja a bűnét. És sokkal inkább azt akarta kifejezni az Isten Mózes számára, hogy aki én könyörülök, annak tényleg megkönyörültem. És akinek én megkegyelmezek, az valóban kegyelmet kap. De figyeljük meg a 20. verset. Orcámat azonban mondá, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. És aztán ismerjük a történetet, hogy utána felviszi Mózes, és elrejti a kőszikla hasadékába, és ott megjelenik, mint egy olyan látomás, amit csak hátról lát Mózes, és ahogy felsorolja itt, hogy mit is jelent, amikor elvonult az ő dicsősége, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer ízillen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Megint mire teszi a hangsúlyt az Isten? Úgy jelenik meg Mózesnek, hogy megfogalmazza az ő nevének a lényegét. Isten azért van, hogy megbocsássa a bűnt, és hogy lefizesse a bűn büntetésének árát azért, hogy megbocsáthasson az embernek. Ez teljesen egyértelműen bent van ebben az üzenetben. Mit érthetünk meg ebből Isten dicsőségéről? Az Isten dicsősége az ő neve. Az Isten neve, az Isten jelenléte közöttünk nem más, mint az Isten jóságának a jelenléte közöttünk. És ha most egy pillanatra visszatérünk a korintusi levélhez, akkor mit is jelent ez, hogy az Úr dicsőségét szemlélvén dicsőségről dicsőségre jutunk mi magunk is. Fordítsuk le most az angol fordítás szerint a szavakat. Az Úr jóságát szemlélvén, hogy helyettünk és értünk, akik érdemtelenek vagyunk, meghal, és lefizeti a váltságot, hogy nekünk megbocsáthasson, mi magunk is jóságról jóságra fogunk jutni. Kezd átformálódni az ember. Érdekes egyébként ebben a jelenetben az is, tehát most már látjuk, hogy az Isten nem csak Mózesnek jelent meg, hanem az előző felolvasottak értelmében megjelent a 70 vénnek, és még Áronnak és fiainak is. Ilyen érdekes dolog, hogy ezek között volt Nádab és Abihu. Áronnak az a két fia, aki később, amikor már felépítették a Szent Sátort, és az Úr maga gyújtotta meg a tüzet, olvassuk Mózes 3. könyve 10. fejezetében, a két pap fiú, akiket a lelki vezetésre bíztak meg az apjukkal együtt, ők lerészegednek. És másnap nem veszik tudomást, hogy az Úr már meggyújtotta az oltárnak tüzet, idegen tüzet visznek be, és meg kell halniuk. Tehát voltak olyan állapotban, hogy kiváltságos helyzetben, hogy valamilyen formában láthatták az Istent, és mégis végleg el kellett, hogy vesszenek. Tehát ez nagyon sok mindent elárul nekünk arról, amire ír Pál apostol is hivatkozik, hogy aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Vigyázzon, hogy el ne essék. Nagyon kell figyelnünk arra, hogy ha mi valóban az Úr útján járunk, akkor is figyeljünk oda, hogyha mi elengedjük az Úr kezét. Vagy úgy gondoljuk, hogy nem engedjük el, de engedjük, hogy a mi romlott és bukott emberi természetünk ismét vezéreljen bennünket, akkor végleg elbukhatunk. Minél nagyobb világosságban részesült már valaki, annál nagyobb lesz ez a bukás. Láthatjuk jó néhány bibliai történetben ezeket a szomorú példákat.
Ugyanakkor azt is meg kell értenünk ebből, hogy, és talán itt először magáról Isten lényéről hadd szóljak egy pár szót. És Jézus Krisztusról. Mert itt is vannak olyan felfogások, amelyek nem egészen tisztázzák Jézus Krisztus Betlehem előtti létének a mikéntjét, és miben létét. És gondolok arra, hogy úgy gondolják sokan, mivel a kereszténységben jelentős volt ez az irányzat, mindjárt az elején, mindjárt a kezdetén a kereszténységnek, hogy nem tudták igazán felfogni, hogy három isteni személy van egy személyben, egy Istenben, és ezt nem igazán tudták felfogni és értelmezni. Éppen ezért, amikor Jézus így járt a Földön, és a farizeusok már többedszer, most éppen a betegzsai beteg meggyógyítása okán támadják őt, akkor többek között a János Evangélium 5. fejezet 26. versében határozottan kijelenti Jézus Krisztus, hogy az Atyának tetszett, hogy a fiúnak élete legyen önmagában. Nem tudom, hogy ezen az igén elgondolkodtunk-e. Élete legyen önmagában, az annyit jelent, hogy a fiú az élet. Az az élet, ami az Istené, annak nincsen kezdete. Figyeljük meg, hogy hálatoktól mennyire jól értette ezeket a szavakat, hiszen a római levélben, a római levél 9. fejezetének 5. versében a következőket mondja, akiké az Atyát, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké állandó Isten. Ezt nem írhatta volna le Pál apostol, hogyha Jézus valamikor a régmúltban, még a teremtés hajnalán született volna meg. Igen, találunk ilyen kifejezést a Bibliában többször, például Példabeszédek könyve 8. fejezetében, hogy mielőtt még a hegyet vettek volna, születtem, és a többi. De nyilvánvalóan ez egy költői leírás, hiszen ebben a leírásban azt olvassuk, hogy Jézus, aki valamikor megszületett állítólag, mint egy kézműves volt a teremtő Atya mellett. Ugyanakkor más igehelyek sokasága pedig azt állítja Jézusról, hogy ő a teremtő Isten. Hogy ezt hogy lehet feloldani, én erre nem akarok most kitérni, de lényeg az, hogy nyilván nem az ilyen költői beszédnek a szó szerint vétele a helyes ebben az esetben, hiszen más helyen a Szentírás egyértelművé teszi Jézusról, és nem csak ez a két ige, nagyon sok ige, Mikiás könyvében például, mindenki számára egy közismert ige. De te Efratának Betleheme. Kicsit vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled származik, aki elejétől fogva, öröktől fogva van. Hát akkor meg ezt az igét kéne másképp érteni, nem lehet másképp érteni. Jézus Krisztus öröktől fogva létező isteni személy. És meg kell érteni, kétféle lény létezik a világban. Az egyik az Isten, aki öröktől fogva volt, van és lesz, ezért mutatkozik be Jézus így a csipkebokorban Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. És ezen kívül pedig vannak a teremtmények. Nincs köztes lény. Az angyalok teremtmények. Az ember teremtmény. Van a teremtő és a teremtmény. Nincs harmadik kategória. Ez azért nagyon fontos tudnunk, mert ha Jézus, aki az Ószövetségben soha nem fordul elő úgy, hogy fiú, amikor azt találjuk, hogy fiú, az csak profécia. A Dániel 7. fejezete, vagy Ézsaiás proféciáiban többször is, az mindig valami jövendőre mutató dolog. Jézus Krisztus a betlehemi születése utántól Jézus Krisztus. Előtte a második isteni személy. Lehet, hogy van köztük különbség, feladatban igen. De mint istenség, nem lehet különbség, hát különben hogy mondaná azt Jézus, hogy aki engem látott, látta az Atyát? Hogy lehetne Jézus az Atya képének a kiábrázolója? És itt a zsidókhoz írt levél első fejezetében, a 3. verset, ha felidézem, elég markánsan fogalmazza meg a zsidókhoz írt levél szerzője, amikor az első fejezet harmadik versében ezt mondja, és most rögtön a helyesített fordítás szerint olvasom, aki az ő dicsőségének kisugárzása. Mert itt a görög szövegben nem a visszatükröződés olvasható, hanem az ő dicsőségének kisugárzása. Akiből önmagából sugárzik ki az Isten dicsősége. És az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesnek jobbjára magasságban. És utána beszél arról, hogy mennyire Isten Jézus, és mennyire több, mint a teremtmények, az angyalok. Tehát ez nagyon fontos megértenünk, de akkor mégis ismételten fölteszem most már több egyszer a kérdést. Hogy láthatták, még ha Mózes hátulról is, még ha nem is látta az arcát, de hogy láthatták ezek sokan, 70-en? És később, hogy lehet az, hogy Józsué azt hitte, hogy egy ellenséges katona, és amikor hallja tőle, hogy vezd a te sarudat, akkor azonnal kapcsolt, nem ő, Jézus Krisztus. És hogy lehet, hogy Jákob, amikor birkózik, és azt hiszi, hogy egy idegen tört az életére, próbálja legyőzni, közben rettenetes dolgok mennek el a fejében, mert végig gondol, hogy ha most ő legyőzi ez az idegen, akkor mennyi bűne van? És mi lesz vele? És mi lesz a családjával? És tudjuk, hogy kiderült az idegenről, akinél aztán áldásért könyörgött Jákob, hogy ő maga Isten volt, maga Jézus volt. Erre maga Jákob is rádöbben. És mi sorolhatnánk a dolgokat. Most már én említettem. Amikor Jézus megszületett Betlehemben, ez a hatalmas Isten ülény az Istenségétől megüresítette magát. De hogyan? Úgy az Istensége nem volt ott vele. Hát dehogy nem. 100%-ig Isten maradt Jézus. Mondja a Kolossé, hogy az Istenség teljességgel lakozott benne testileg. De fátyolt vett magára Jézus. Ami 4000 éve legyengült, elbukott emberi természetünk mögé rejtette Istenségét. De Jézus nem két egyéniség volt. Ő egy valaki volt, akiben számunkra teljesen megmagyarázhatatlan és felfogható módon az emberi és az isteni egyélet. Nem tudjuk megérteni, hogy ez hogyan tette meg az Isten, ezt tudjuk. De amit megérthetünk a kinyilatkoztatásból, azt értjük meg. És ismét, miért láthatták ezek az emberek? Mert Jézus a megalázkodását már ekkor elkezdte. Ha Jézus abban a dicsőségben jelenik meg Mózesnek és a többieknek, Józsuénak és a többieknek, már felsoroltam, Ábrahám, mikor vendégül látja, ha abban a dicsőségben jelenik meg, ami ott volt az atyánál kezdetekben, akkor mindenit meghalt volna. És érdekes, az Ószövetségben, amikor megjelenik Jézus, ezt lehet kutatni ilyen szempontból a Szentírás, mindig angyalként jelenik meg. Mindig úgy jelenik meg, mintha ő csak egy angyal lenne, az angyalok fejedelme, mikor nagy küzdelemről van szó, Mikáél, ki olyan, mint az Isten. És minden esetben már egy visszafogottabb dicsőségben jelenik meg, hogy egyáltalán kommunikálni tudjon az Isten az emberrel. Ezt feltétlenül értenünk kell, bár azt is érdemes meggondolnunk, hogy amikor Krisztus megvalósította életével és halálával, amit megvalósított, az sokkal több volt, mint a bűnokosztalomás. Sátán célja az volt, hogy az ember örökre elszakítsa Istentől, de Krisztusban szorosabb egységre jutunk Istennel, mint ha soha nem buktunk volna el. Tehát Jézus, amikor itt élt emberként, valóságos Istenként élt emberként, de az, hogy a valóságos Isten, ez csak rendkívül itt esetleg volt nyilvánvaló. Ez főként abból lehetett érteni, hogy milyen csodákat tett, és hogyan érték, mi mindent látott az emberek fejében, amit úgy megéreztek az apostolok, megdicsőjésegén látták, milyen formában beszél Mózessel, Illéssel. Jézus Istenségének az igazi bizonyítéka a halál utáni feltámadás volt. És a mindenemekkel. Ezt tette egyértelművé, hogy ő valóban Isten fia volt. Mert Jézus Istenként élt itt a Földön, de mivel magára vette az emberi természetet, annak 4000 éve legyengült és minden szempontból elfáradt formájában, ő úgy tekintette magát, mintha csak közönséges ember volna. Ő a halandóságra vetette alá magát, hogy nekünk követhető és követendő példánk lehessen egyúttal. És így szemlélhetjük az ő dicsőségét. De ezzel, amikor Jézus megmenthet bennünket az örök életre, akkor azt látjuk, hogy Krisztusban, aki egy létező, valóságos Isten, az isteni és az emberi egybekapcsolódása révén, és a helyettünk vállalt helyettes áldozat révén, mi közelebb kerülünk Istenhez, mint a soha nem voltunk volna. És ez egy hatalmas dolog, egy hatalmas tanítása, akár ennek a történetnek is. De mi volt Pál célja ennek a történetnek a felemlítésével? Most visszalapozva a korintusi második levél harmadik fejezetéhez, a harmadik fejezet harmadik versében arról olvasunk, hogy akik felől nyilvánvaló, mármint a korintusi hívek, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Nem tentával, hanem az élő Isten lelkével írva. Nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústáblájára. Most ezt már ismerjük, ezért jelentőnyéből ezt a jelenetet, vagy ezt a képet. Az Isten szent lelke formálta át a korintusi híveket, Pál apostolé szolgálata révén. És a Szentlélekre akarja felhívni a figyelmet annak fontosságára, és csak így érthetjük meg azt a sokak által nagyon csúnyán félreértett kijelentését, hogy a betű megölt a lélek, pedig megelevenít. Ha mi a Szentlélek nélkül, anélkül az igény nélkül, hogy nekünk a Szentlélek segítségére van szükségünk, hogy értsük, mit mond az ige. Ha a Szentlélek nélkül olvassuk az igét, az bennünket tönkre fog tenni. Mert csak azt látjuk, hogy ezt is teljesíteni kellene, ezt is, és egyiket se tudjuk. De ha a Szentlélek segít megértenünk nekünk, picit gondolkodjuk el ezen. Jézus micsoda iszonyatos szenvedés élt át a Getsemáné kertben, amikor kezdte magára venni a világ összes bűnét, a milyenket is. És hogy szenvedett a kereszten, ahonnan leszállhatok volna? És ezzel gúnyolták, ha Isten fia vagy, szállj le, és megtehette volna, de nem tehette, mert bennünket akart megmenteni. És mennyire szenvedett Jézus? Hányan voltak átélői, szemtanúi ennek a szörnyű életnek? És akik ott voltak, mind megtértek. Azt látjuk, hogy a tömegek sokasága nem tértek. Csak azok tértek meg, akiket a Szentlélek átformálhatott. Egy kemény, tartású, nevelésű, durva lelkületű, római százados, aki megkorbácsoltatta Jézust, mielőtt kivész. És azt mondta, hogy ez valóban Isten fia volt. Egy Nikodémus. A tanítványok se igazán értették az egészet. Tehát látjuk, hogy a Szentléleknek óriási jelentősége van, hogy a Szentlélek segítségével olvassuk az igét. Magyarul Pál apostol azért hozza fel ezt a történetet, hogy a Szent Lelket ne hagyjuk ki. A Szentlélek munkáját ne becsüljük alá, és ne emberi számítgatások és emberi igények szerint formáljuk a mi életünket, a hitéletünket, a gyakorlati életünket, hanem mindent a Szent Lelken keresztül, és nála keressük a megoldást, mert csak ő tud bennünket igazán kiigazítani. Aztán azt is olvassuk, hogy Krisztusban lemúl a lepel. Ugye Pál apostol ezt a római levélben részletezi, nagyon árnyaltan, ahol beszél a hitáltali megindulásról, és azt mondja, amíg ott van a lepel, ami csak Krisztusban tűnik el, addig olyan vagyok, mint a római levél 7. fejezetének az embere. Akarom cselekedni a jót, de a tagjaimban ott van egy másik törvény, ami rabulára rossznak. Tehát hiába eszemmel fölfogtam, hogy mi az igazság, hiába tudom, hogy Jézus a példa, hiába tudom, hogy ezt meg lehetne tenni, de ha nem igénylem a Krisztusban való életet, akkor kudarcra van ítélve minden próbálkozás, minden, még a burkolt önmegváltás is. A Bibliában én olvasok egy olyan emberről, aki a burkolt önmegváltásnak a legmagasabb fokát gyakorolta. Ezt az embert úgy hívták, hogy Pál apostol. Ő maga mondta, hogy törvénybeli igazság tekintetében tethetetlen volt a hatalmas csúcs, nem? Micsoda átformálódott ember élet. És mit mondott erre az eredményére Pál apostol? Ja, hogy ezt Krisztus nélkül éltem el, akkor ez kár és szebét. Mert én Krisztusért mindent kárnak ítéltem. Ez nem változtatta meg az indokaimat. Ez nem változtatta meg az indítékaimat. Ez nem változtatta meg az én belső romlott lényemet. Ez csak megtanított az aszkézisre. Megtanított arra, hogy hogy tudok nemet mondani a bennem háborgó indulatra, vágyra. Ez önmegváltás. És aztán a Római Levél 8. fejezetében pedig így folytatja Pál a beszámolóját a kétségbeesett felkiáltás után. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Akikben Krisztus Jézus, azok maga a Szentlélek tudja előre vinni az életét. Nézzük meg most visszalépve a 2. Korintusi levélhez, a 4. fejezet 6. 7. versében is. Pontosan ugyanígy magyarázza Pál. Mert az Isten, aki szól, sötétségből világosságra gyújjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása vége. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volt a Isten élegen, és nem magunktól való. Gyönyörű költői képpel fejezi ki Pál. Az önmegváltás olyan, mint hogy a cseréppel akarunk valami hatalmas erőt kifejteni, az nem fog működni, összetörik. Figyeljük a folytatását ennek a gondolatnak a 16-18. Vers. Azért nem csüggedünk, sőt, ha mi külső emberünk megromol is, igen, most a koronavírus alatt, meg hát egyébként is minden annyira gyengül, romlik, olyan sok a betegség. Ha külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Micsoda ígéret. Hiába betegség, hiába akár a halálos fenyegetés. Napról napra belülről erősödhetünk, újulhatunk. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örökdicsőséget szereznékünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Érdekes egyébként, hogy az első korintusi levélben, amit egyébként a másodikban is megfogalmaz, a 6. fejezet 19-20. Versében egyenesen azt mondja az apostol, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentléleknek temploma? Nem a magatokéi vagytok. Hát, hogyha a templomba akkoriban a zsidók bevittek volna valami tisztátalan, azért nagyon nagy büntetés járt, halállal kellett lakolni. Ehhez képest mi a Szentlélek templomával mennyi tisztátalan bennünk. És az Isten úgy képes együtt lakozni velünk, hogy bár ott vannak bennünk még mindig a bűnös indítékok és rossz dolgok, de ha a testünk feletti uralmat átadjuk a Szentléleknek, Jézus Krisztusnak, akkor ő, még ha el is buktunk közben, azonnal ki tud szabadítani, és azonnal ki tud menekíteni, és azonnal tud lépésről lépésre megöldökölni bennünk a bűnnek testét, ahogy a Római Levél folytatásában is olvasunk erről. Mi is a gyakorlati feltétele most már főként napjainkra nézve, bár hát ez is valószínűleg Pál apostol írhatta le, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első 4 verse. A zsidókhoz írt levélben, hogy bemutatja ezt a hatalmas Jézus Krisztus, hogy hogyan átkodott meg, hogyan lett, teremtmények között is az emberi, amikor még az angyalok is magasabb rendű képességekkel rendelkeztek, mint ő, a valóságos Isten emberélet mindenben megkísérletet hozzánk hasonlóan, kivéve a bűn. Micsoda szenvedés lelki gyötrelemmel, lelki küzdelemmel járt ez Jézus részéről, de elkészítette nekünk az utat a Szentek Szentjébe, az Isten jelenlétébe, olvassuk a 6. fejezetben például. Aztán, amikor már még konkrétabban rátér a hitáltali megazolásra a Pál apostol, akkor azt mondja, hogy nincs ideje a meghátrálásnak. Mert ha megtanultunk Krisztusban élni, akkor mi nem fogjuk sem sürgetni, sem elodázni a eljövetelét, mert tudhatjuk, hogy az igaz ember hitből él, és ha jön vissza Jézus, akkor mi nem leszünk a meghátrálás emberei, hanem a hitéjük. És ezután felsorolja a hitősöket. Ott vannak a példák a történelemben, akik győztek, akik Jézusban győztek, és néha egészen meglepő történetekről is olvashatunk, amelyeket most nem akarom felsorolni. És utána a 12. fejezetben adja a gyakorlati tanácsot. Figyeljük meg! Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Na, itt most nem fától kerül a szemünk elé, hanem inkább olyan szemellenző, ami a római katonák sisakján is volt. Nem tudom, mennyire ismerős ez, a római katonák páncél sisakját úgy képezték ki, hogy oldalt a szemüket takarja egy lenc. Mindkét oldalról. És ez azt a célt szolgálta, hogy a katona ne azt lássa, ami mellette történik, hogy hogy vágják le a legjobb barátját, hanem azt, hogy merre kell menni előre. Mint ahogy a lovaknak is tesznek ilyen szemvédőt, főleg amióta a lovak megjelentek a lovak között az autóforgalom, még a múlt század elején, akkor nagy szükség volt erre, hogy a lovak ne nyugodjanak meg minden ilyen ötvögő járműre. Meg egyáltalán az oldal történő dolog, hogy előre, amerre irányítja őket a kocsi, és arra menjenek. Ezt mondja Pál apostol, tegyük fel ezt a szemvédőt. Nem a szemünk elé, mint fátyol, mert nem bírunk belenézni Isten dicsőségébe, hanem oldal, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt. Az olimpiai játékokon sokszor mezítelenül futottak a futók, hogy semmilyen akadály ne legyen a közelében. Mindentől megszabadultak, ami akadályozná a versenyüket, a győzelmet. Szabaduljunk meg a dédelgetett vágyaitól. Szabaduljunk meg az önérzetünk állandóan visszarángató dolgaitól. Szabaduljunk meg azoktól a dolgoktól, amit nem engedik meg, hogy folyamatosan Krisztusra nézzünk, és őt kövessük ebben a versenyfutásban. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, nézvén arra, aki a hit legnagyobb bizonyítékát adta, mert bár Isten volt, de mivel csak közönséges embernek tekintette magát, neki a mihelyhez képest hiába nem voltak benne bűnös gondolatok. Mihelyhez képest neki hatalmasabb, amennyivel szentebb, annyival hatalmasabb lelki küzdelmet kellett hívnia, hiszen neki az isteni hatalmat sem szabadott a saját érdekében érvényesíteni. És így kellett győznie. Nézzél a hitnek a legnagyobb jára, Jézus Krisztusra, aki az előtte levő örömért nem törődve a gyalázattal, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. És úgy látjuk, hogy senki nincs mellettünk. Gondoljunk arra, hogy a mi nehéz helyzetünk sehol nincs ahhoz képest, amit Jézusnak a Getsemánéban, a Golgotán át kellett élni. Sehol nincs. Ez a pillanatnyi könnyű szenvedés. És a négy vers mondja ki a végén a lényeget, mert még vélig nem állottatok ellen, susakodván a bűn ellen. Nemrég volt lehetőségem megnézni egy igazi Károlyi Bibliát, már nyilván a másolatát, de az eredeti szöveget, és direkt megkerestem a Zsidókhoz írt levélnek ezt a részét, és eredetileg Károlyi így folytatta le, mert még vélig nem állottatok ellen. És aztán rendbe állták évtizedenként szinte, néhány évtizedenként a Bibliát, és állandóan behagyták ezt a véliget. Nem végig, vélig. A véletek ontásáig Jézusnak kicsordult a vére a Getsemáné kertben. Ennyire nagy küzdelme volt azért, hogy az Atyába tudjon kapaszkodni, és ezzel példát mutasson nekünk, hogy mi is az Atyába kapaszkodjunk, hogy megmenekülhessünk. Érdekes egyébként még a gyakorlati feltételeknél, mikor ezt látjuk, hogy a 14. versben például csak, hogy kiemeljek egy-két dolgot, gyakorlati feltételt. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Itt részletezi a boldogmondás, a tegyi boldogmondás. Ez mit is jelent a tiszta szív? Békesség, szentség mindenki irányában. Na jó, de nem ám annak az irányában, aki az ellenségem. Meg nem ám annak az irányában, aki megsértett. Hogy nem annak az irányába, aki ugyan adventista, de nem velem egy közösségben van. Erről is van szó. Ha tartjuk magunkban ezeket a sértődéseket, ha nem vagyunk hajlandó békességesen kezelni mindent és mindenkit, akkor nem lesz a miénk az Isten meglátásának hatalmas tapasztalata. És ezután hozza fel példának Ézsa történetét példa. Aki kereste a megbánás helyét, de nem találta. 16. vers. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki együttelért eladta az első szülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással keresse. Miért nem találta meg? Mert nem akart leszokni az ösztönös vad élesfiúsáról. Nem akarta abba hagyni azt az életvitelt, ami őt alkalmatlanná tette az első szövetségre. Őt magát az áldás érdekelte, de azt nem, hogy megváltoztassa ezért az életét. Azt már nem. És hiába sírt, nem lehetett övé az áldás. Ez a Isten hatalmas áldásokban részesít bennünket, de csak akkor, ha partnerek vagyunk ebben. Ha valóban küzdünk, és számalannal kifogásként mondjuk, hogy hát igen, mert az én őseim, meg hát én nem is tehetek róla, mert így szület. Nem, küzdjünk ellene. Figyeljük meg most megint visszalapozva a korintusi második levélhez. A 10. fejezet, 5. verse, milyen világosan beszél erről? 10. fejezet, 5. verse. Lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjon egyvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztus. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy hiába, hogy bennem van a bűn, mert így születtem, hogy Dávid mondja a Zsoltárában, bűnben születtem és bűnben velem érdett az anyám. Azért a bűnért, ami még ugyan nem jelent meg, még nem nyilvánvaló, de bennem van, azért is felelek, hogy soha ne jusson érvényre. Fogjon egyén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, és felülbírálni minden gondolatot, ami a Krisztus engedelmessége ellen hat. Tehát magyarul, hogyha gondolatban védkezett, az bűn. Ezt most nem én találtam ki. Jézus erről beszél a hegyi beszédben. Emlékszünk rá, ugye? Megmondott ott a régieknek, én pedig azt mondom. Tehát ha gondolatban védkeztem, és én nem lett belőle kézzel fogható bűn, nem arról van, hogy szóba állok, vagy nem, ezt ki tudja remélni. Bánjam meg. Bánjam meg a gonosz gondolatot. A hittestvéremmel szemben, az ellenségemmel szemben, bárkivel szemben. Mert akkor lesz eredménye annak, hogy kezd átformálódni nekünk is a jellem. Már említettem, hogy az angol fordítás szerint a jellem, a dicsőség, az Isten dicsőség az ő jóságával azonos, és mennyire kifejező példabeszélek könyve 23. fejezetének egy nagyon érdekes leírása, példabeszélek könyve 23. fejezetének a 6.-7. verse teljesen kézzelfoghatóvá teheti számunkra a jellem kérdését, hogy miben is áll ez, miben akar változást az Isten a mi életünkben. 6.-7. vers. Ne egyél a virig szeműnek étkéből, és ne kívánd az ő csemegéit, mert mint aki számítgatja magában, olyan ő. Egyél és így áll, azt mondja, hogy te léted, de azért nem jó akarattal van te hozzá. Itt egy jelenetet, egy humoros jelenetet tár elég a példabeszédek könyve szerzője, amikor azt mondja, hogy akiről tudod, hogy irigy, annak ne fogadd el a vételét. Mert az kínálgat, hogy egyél, mert így irigy. De ha véletlenül eszel, akkor magában az a gondolat van, hogy hát ez képes megenni. Most ezt a fajta humoros képet használja fel a példabeszédek szerzője, hogy nem az az ember feltétlenül, aminek mutatja magát, hanem az az ember, hogy hogyan gondolkodik. Hogyan gondolkodik, hogyan érez. A gondolataink és az érzéseink összessége alkotja az emberi jellemet. Nem a bemutatott jó cselekedetek száma, mert azt még önmegváltással is elérhetjük, hanem ez a fajta megalázkodás és Istennek alárendelt élet, amit csak akkor láthatunk meg,
ha valóban szemlélik az ő dicsőségét.
Ha meglátjuk azt, amit János feljegyzett, nyilván ezt már az evangélium írásakor jegyzik fel, és persze, hogy a Szentlélek ihletésére, de tudjuk, hogy ő az evangéliumát nagyon későn írta meg, a 90-es években. Most ezt olvasom János evangéliuma első fejezetében, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Teljesen világos, hogy Jézus Krisztus, hiszen a 14. versben ezt olvasom, és az ige testélet és sátorozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemben is, és igazsággal. És aztán utána a 18. vers, az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya keverében van, ő jelentette ki. Itt is látjuk megint csak a hangsúlyt, hogy Jézus Isten. És amikor emberé lett és itt sátorozott közöttünk, akkor is lehetett látni a dicsőségét, de csak annak, aki valóban akarta látni. A tanítványok is igazán ezt bűnköskodért tették csak meg. Egész addig mindig egyébként került az emberi. És amikor Jézus beszélt nekik az isteni dolgokról, sokszor azt is az emberivel vetették, az eddigi látásukkal együtt vetették össze. János evangélium a 14. fejezetének 27. versében figyeljétek meg, hogy még a proféciákkal való foglalkozás sem mindegy, hogy hogy történik. Hiszen a proféciákkal való foglalkozás is csak Krisztusban tűnik el. Hiszen amikor a proféciákkal foglalkozunk, és nagyon sokan foglalkoznak most, különösen a koronavírus járvány alatt, hiszen nagyon sokan beszélnek arról, hogy már nem sok van már hátra, mindjárt itt a vég. Figyeljük meg János 14.27. fejezetében, amikor éppen a végidő eseményéről beszél Jézus, ezt mondja a 14. fejezet 27. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. És a Péter második levele első fejezet 19. versében pedig azt mondja, hajnal csillag kér fel szívetekben, ha proféciákkal foglalkoztak. Ennyit jelent Jézusra tekint. Ennyit jelent a Szentlélek befolyása alatt szemlélni az Úr dicsőségét, hogyan szerezte meg nekünk a győzelmet, és ennyit jelent eljutnunk arra a helyzetre, amikor mi magunk is dicsőségről dicsőségre formálódunk át, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Azt hiszem, mindannyiunknak nagyon fontos dolog, hogy megtanuljuk ezt az életet. Higgyünk ebben az ígéretben, ha mi az Úr dicsőségét, Jézus dicsőségét szemléljük, az ő jelenlét, és valóban nyitottak vagyunk arra, hogy a Szentlélek gyakorlatilag és valóban is vezesse az életünket, akkor a meglévő hibáink is egyre inkább kezdenek majd kikopni, formálódni, és egyre inkább fogunk hasonlítani az Úrhoz. Hagyjuk meg fejünket egyen imához. Hálásak vagyunk neked, mennyi jó atyánk, ezért a hatalmas ígéretért, hogy te megígérted már a tanítványoknak és nekünk is, hogy a Szentlélek hatalmas mennyi befolyását. Köszönjük azt a hatalmas alázatot, amit Jézus Krisztus gyakorolt, amikor emberé lett, és köszönjük, hogy mi most nem hagyta abba a mi megváltásunkat, hiszen győzött a kereszten, ezen befejezte. De most szerez érvényt ennek a mennyei szentek szentjében. És nagyon köszönjük Istenünk, hogy bár mi szemléltetjük az Úr dicsőségét a Szentlélek segítségével, de hogy egy másik levélben fogalmaz az apostol, most még mindig csak tükör által homályosan láthatjuk. De amikor jön vissza Jézus, akkor meglátjuk, hogy színtől színre, és akkor mindig lehet Jézus győzelme már most. És ez előtt akarod nekünk a napi küzdelmünk lesz. Amen.